Szeretettel köszöntöm a tisztelt gyülekezetet és kedves gyülekezet, nagyon ajánlom a délutáni programot. Buda Péter nagyon fontos dolgokat fog majd elmondani, és egy kicsit szeretném is előkészíteni az ő mondandóját azzal, hogy arra szeretném fölhívni ma a figyelmeteket, hogy hogyan kell, hogy éljen most egy hívő ember itt ebben a világban, és hogy milyen legyen egy Krisztusban hívő ember. Akkor, amikor gyakorlatilag egyre talajvesztettebbé válik itt minden és mindenki, és a szomszédban háború, óriási elértéktelenedés, és millióféle nyomorúság szegélyezi ezt az életet, de mégis ennek ellenére azt mondja Pál apostol, hogy ti úgy éljetek, mint bánkódók, noha mindig örvendezők. És hogy hogyan lehet az ember egy igencsak bántó világban mégis folyamatos örvendezésben élni, egy nyugodt, derűs, kiegyensúlyozott hívő életet élni. És erre az alapot Jézus Krisztusnak a búcsú beszédei szolgáltatják. János evangéliumának a 15. fejezetében, illetve a 14. fejezetében is már nagyon fontos kijelentéseket mondott el egy igencsak megpróbáltatásokkal teli időszak előtt az ő követőinek, az ő tanítványainak. A Jézusi búcsú beszédeknek a keletkezéséről és a körülményeiről ugye azt tudjuk, hogy Jézus golgotai áldozatának az előestéjén mondta el, tulajdonképpen ugye az utolsó vacsora alkalmával, és nagyon sötét fellegek lebegtek már ekkor a Jézus körül is, és a tanítványok körül is, és annak ellenére, hogy Jézus több ízben is elmondta, és fölhívta a tanítványok figyelmét arra, hogy az emberfiának el kell fogadnia, átadatik a papoknak és az írástudóknak, és meg kell, hogy ölettessen, de harmadapra feltámad. És hát tudjuk jól a tanítványoknak a reakcióját, ugye Péter is szabadkozott, hogy mentsen Uram Isten, ettől tégen nem eshetik ez meg te veled. Nem tudtak szóba állni ezzel a gondolattal, és gyakorlatilag lepörgött róluk ez a felhívás a Jézusnak, de ugyanakkor Jézusnak a lelkét már terhelte, és ott lebegett a feje fölött ez a körülmény, hogy a tanítványai közül az egyik ugye elárulja őt, a másik megtagadja, a többiek szétfutnak, és gyakorlatilag ő, aki az Isten igazsága volt, bűnné kellett, hogy tétessen azért, hogy mi átvehessük majd az ő igazságát, és ő neki, mint bűnhordozónak el kell szenvednie minden bűnnek a büntetését. És ennek ellenére egy olyan csodálatos beszédet mondott el Jézus itt az utolsó vacsora alkalmával a tanítványainak, amiből szeretném, hogyha mi is tanulnánk, mert a mi életünkben is hát tudjuk nagyon jól, hogy mi nem kert el a Szentírás. Ugye olyan nyomorúság lesz, amilyen még nem volt, mióta ember kezdett lenni a Földön. Mondja ezt a történelem végidejéről a Szentírás. De hogy ennek ellenére vegyük észre azt, hogy az Istennek mennyi terve, mennyi lehetősége van arra, és mennyi eszközt ad arra nekünk embereknek, hogy mégis örömmel, derűvel és örvendezéssel tekintsünk ezek elé az események elé. Ugye Jézus azzal kezdte a 14. fejezetben a mondandóját, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ugye az ember számára nagyon fontos dolog a hovatartozás, és valami helyhez kötni magunkat. És emlékszünk az evangéliumokból egy történetre, ugye, amikor Jánost, Jakabot és Pétert maga mellé veszi Jézus, és fölmennek a megdicsőülés hegyére, ott megjelenik Mózes és Illés, Ugye emlékeztek, hogy mit mondtak ott a tanítványok? Mester, jó nekünk itt lenni, építsünk itt hajlékot. És hogy mennyire érzékeny erre az emberi igényre Jézus, hát pont ezzel kezdi a búcsú beszédeit, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, higgyetek én bennem, az én atyámnak házában sok lakóhely van. Hogy nem itt ezen a földön kell nekünk hajlékot építenünk azért, hogy az Isten közelségébe lehessünk, hanem hogy maga az Isten gondoskodik erről. Egy jobb, egy örökkévaló hazát és otthont készít mindazoknak, akik hisznek ő benne és szeretik őt. És hogy az, hogy most őnek írt, meg kell, hogy halljon, meg kell, hogy feszítsék, de hogy harmadnapra föltámad és mennybe megy, és azzal az ígérettel megy el, hogy helyet készítek nektek, sok-sok lakóhelyet, hogy ti is majd velem lehessetek ott, ahol én leszek. És ez is egy milyen megnyugtató, bátorító kijelentés rögtön itt a Jézus megpróbáltatásainak a közvetlen küszöbén. És hogy ezt az utat tudhatjuk. A következő mondataiban erre hívja fel a figyelmet, hogy ahova én megyek, tudjátok, és az utat is tudjátok. És ugye Tamás, aki állandóan gyakorlatilag csak kétkedésével volt elfoglalva, és tudjuk jól, hogy még az oldalába is dugta inkább az ujját, hogy meggyőződjön arról, hogy tényleg Jézus az, aki föltámadt a halálos sebei ellenére, megkérdezte, hogy Uram, nem tudjuk hova mégy, mi módon tudhatjuk azért az utat. És ez a híres Jézusi kijelentés, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Ugye az a csodálatos bizonyosságot adt az erénkbe Jézus, hogy az a hely, ahova ő megy, megadta magát az utat is. Ami ő maga. És hogy ennek az útnak a követése élettel, igazsággal, békességgel, békességet szolgáltat mindannyiunknak. És hogy senki más nem mehet, vagy hogy más út nem létezik ezen az úton kívül, amely ténylegesen egy örökké valóságon keresztül az Isten közelébe vihet minket. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És az a csodálatos kincs és érték van a kezünkben a Szentíráson keresztül, hogy mi ezt tudhatjuk, ezt nyomozhatjuk, kereshetjük, meggyőződhetünk róla. Szombatiskolában nagyon jó volt, hogy rávilágított a tanulmányunk, hogy igenis értelmi meggyőződés által juthatunk ennek az ismeretére. Nem vakhit és balgaságok és hiedelmek kell, hogy meghatározzák az ebéli tevékenységünket, hanem igenis meggyőződhetünk arról, hogy az Isten beszéde igaz és igen biztos a prófétai beszéd. És ezért lesz nagyon jó a délutáni alkalom, mert láthatjátok, hogy az ördögnek ez egy tudatos terve, hogy hogyan lehet az embereket összekuszálni, összezavarni, és a gondolkodásukban megfenekletni őket. És micsoda öröm ez, hogy maga Jézus mondta azt, hogy én adok nektek egy utat, amit megismerhettek, és ez ténylegesen az Isten közelségébe vihet mindannyiunkat. És nem hagyott Jézus kétséget afelől, hogy aki őt követi, az gyakorlatilag az Isten közelségébe kerülhet. Mert ezt mondta a 9. versben, hogy aki engem látott, látta az atyát. És ugye megjelent egy könyv nemrégiben, és azt is mindenkinek nagyon ajánlom, a Testvérünk élet címmel. Végre nagy sokára kiadásra került az adventista krisztológiának az elmúlt 150 éves történelme. És az, hogy tényleg az Isten fia eljött erre a világra, és testé lett, az ige testé lett, és lakozott közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét. És hogy az adventizmus az első 100 évében ezt a legnagyobb kincsnek tekintette. És a legnagyobb érték volt számára, hogy ezt a tudományt, ezt meg is értse, tanítsa, meg is élje, és hogy híven őrizze ennek az értékét. És milyen döbbenetes, hogy az ördög pont ezt kezdi ki, hogy, hogy az Isten képűsége, hogyha Jézusnak megkérdőjeleztetik, akkor gyakorlatilag mi emberek is gyakorlatilag ettől az úttól fosztatunk meg. Hogyha ez nem az eredeti tisztaságában áll előttünk. De itt van a csodálatos kijelentése Jézusnak, hogy ezt maga Jézus mondta, aki engem látott, látta az atyát. Higgyünk Krisztusnak, mert tényleg nincs más út, amely az atyához vezetne bennünket, csak az, amit Jézus megmutatott a számunkra. És tovább bátorít bennünket ebben a beszédében azért, hogy ne nyugtalankodjunk, hogy békességünk legyen, annak ellenére, hogy ez a világ ugye a világ fejedelméje. De Jézus hozzátette, hogy de én bennem viszont nincsen semmije. És hogyha engem kértek, hogyha engem megismertek, ha engem követtek, akkor ez az út, ezen az úton garantált a célba érkezés. És ennek érdekében a 13. versben azt mondta Jézus, hogy akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. És ha valamit kértek az én nevemben, megcselekszem azt. Hogy mennyire tudja, érzi és érti Jézus a mi esendőségünket és a mi gyengeségünket. Hogy milyen óriási dolog az, hogyha ebben a háborgó világban valaki mégis nyugalomra lel, hogyha hisz az Isten ígéreteinek, hogyha megtalálja, keresi ezt az utat, hogyha azon jár, hogyha ez tényleg elhiszi azt, hogy Jézus az Isten egyszülött fia, aki azért jött, hogy mindeneket az atyához vezessen, és hogyha valaki azonosul ezzel a céllal, akkor itt a 13. versben azt mondta, hogy ennek érdekében kérjetek akármit. Én megcselekszem azt. És nem azért, hogy az én dicsőségemet munkálja, hanem hogy az Atya dicsőítessék meg. Tehát, hogyha az imádságainkban fölvértezzük magunkat, és odaszenteljük magunkat erre a célra, akkor ez bizonyos, hogy meghallgatásra talál Jézus ezen versei alapján, illetve mondatai alapján. Mert ő azt mondta a 16. versben, kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Ugye, hogy abszolút ne apátlanodjunk, anyátlanodjunk el ebben a földi küzdelmekben, és hogy semmi ne tudja elvenni az elszántságunkat. A Szent Lelket ígérte itt Jézus. Azt mondta, hogy ő veletek marad mindörökké. És gyakorlatilag a Szentlélek ugye a vigasztalásnak a lelke. És hát mennyire rászorulunk mi emberek, itt nyilván a külső körülményeknek a romlása miatt, a saját szívünknek a romlottsága miatt, hogy bennünket állandóan vigasztalni kell, hogy ne adjuk föl ezt a küzdelmet, és hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. És hogy ez a lélek, ez az igazságnak a ma lelke, akit ti ismeritek, nálatok lakik, és bennetek marad. Hogyha ezt tényleg szeretjük, igényeljük és kérjük, akkor maga Jézus mondta azt, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, akkor mennyivel inkább áld a ti mennyei atyátok Szent Lelket azoknak, akik tőle kérik. És hogy mennyire biztosak lehetünk abban, hogy tényleg a Szentlélek egy óriási isteni segítség. Ez ugye akkor lesz számunkra hiteles, és akkor nem vezet bennünket az ördög tévútba, hogyha ezt folyamatosan összevetjük a Szentírás kijelentéseivel. Nem lehet az, hogy ellene munkálkodjék a lélek a Szentírásnak, hanem nagyon is kéz a kézben együtt haladva az életünk történései, a Szentlélek cselekedetei által gyakorlatilag igazolódnia kell a Szentírásnak a mi életünkben. És engedjétek meg itt ezt a személyes vonatkozást, hogy amikor én 20 éves voltam, lehet, hogy már meséltem, elnézést érte, de én majdnem meghaltam. És csodálatos volt ott azon a kórházi ágyon megtapasztalni azt a Szentírással kézben, hogy tényleg a Szentlélek hogyan munkálkodik az életemben. És az volt ebben a csodálatos, hogy abszolút igazolja az ige. Abszolút. Ezt tartsuk szem előtt, hogy azok a dolgok, azok a hitetések, azok a manipulációk, amiről majd szólni fog majd Péter is délután, mindig fontos dolog kell, hogy legyen, hogy összhangban legyenek a Szentírásról. Ha nemekként szól, ha nem az ige szerint szól, akkor ezek azok, akiknek nincsen világosságuk, mondja Ézsaiás proféta. És hogy mindezt miért adja Jézus, hogy miért nyugtat meg bennünket, hogy lesz lakóhelyünk az ő országában, hogy megvan adva ennek a lakóhelynek az útja, hogy ennek érdekében akármit kértek, megadom nektek. És egy csodálatos biztatással folytatja Jézus, hogy mindez azért van az életetekben, azért munkálkodok értetek, hogy mert én élek, és ti is élni fogtok. Hát lehet-e ennél bátorítóbb, vagy biztatóbb egy kijelentés, mint hogy ő él, mint ahogy az apostolok cselekedetében az egyik, a Biblia legrövidebb igéje. Ő él. Hogy én élek, és azért, hogy ti is élni fogtok. Ugye a jó pásztor példázatában mondta Jézus, hogy én azért jöttem a világra, hogy életük legyen és bővölködjenek. És akármilyen keserűség, akármilyen nyomorúság, akármilyen megpróbáló élethelyzet jön az életünkben, mindig vértezzük föl magunkat ezzel a gondolattal, hogy ő él, és ti is élni fogtok. A 21. versben a következő biztatása és bátorítása Jézusnak. Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Ugye a következő nagy ajándéka az Istennek az, hogy ha ismerjük az ő hozzá vezető utat, azokat a parancsolatokat, amelyek ezt szegélyezik, és tényleg mint egy korlát segítenek bennünket, nem olyan korlát, ami behatárol bennünket és megköt, hanem olyan korlát, amire támaszkodni lehet. Akkor, hogyha ehhez az isteni beszédhez, ehhez az isteni parancsolatokhoz, törvényekhez a viszonyunk, ez nem a szigorú megfelelésből fakad, hanem szeretetből, akkor azt mondja Jézus, hogy az, aki ismer engem, az ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám. Én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Hogy látva itt a korunknak a vallásos kavalkádját, és már-már babiloni zűrzavarát, látható az is, és majd Péter előbb beszél, hogy micsoda törekvések húzódnak itt meg globálisan az emberiségnek a vonatkozásában, hogy itt valahogyan mindenki vallásos legyen. És ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy kedves emberek, ne így akarjunk vallásosak lenni, hanem csak is az Isten iránti szeretetből és az ő beszédei iránti engedelmességből és az ő parancsolatainak a szeretetet, az, ami a legfőbb motivációt kell, hogy adjon, és ez egy belső lelkiismereti meggyőződésből fakadó lelkiismereti szorongattatás vagy késztetés, és abszolút nem külső erőszak és fenyegetés és megfélemlítés és szuggeszió az, ami kell, hogy legyen egy hívő embernek a motivációja. Ez a kétfajta vallásosság tűz és víz, tehát össze nem hasonlítható. Ugye Jézus maga mit mondott? Az Isten lélek. És akik őt követik vagy szeretik, azok szükséges, hogy lélekben és igazságban kövessék és szeressék őt. És ez nem társadalmi megfelelés, ez nem hatalmi nyomásra kell, hogy kialakuljon, hanem az abszolút, ugye ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok, mondta ezt Jézus. És ez csak úgy működik, hogyha tudatában vagyunk annak, hogy mi mindent köszönhetünk Jézusnak. Az, hogy ő vállalta értünk azt, hogy eljött erre a nyomorúságos földre, hogy emberré lett, hogy ugyanolyan emberré lett, mint amelyének mi vagyunk, ugyanazokkal a kísértésekkel, problémákkal küzdött, amikkel mi küzdünk, és ennek ellenére bemutatta azt, hogy hogyan lehet Jézus hite által élni és győzni. És annak érdekében, hogy idáig eljussunk, ezért átvette a mi bűneinket, meghalt érte, bűnné lett, és gyakorlatilag egy utolsó földönfutó csavargóként kellett, hogy végezze azért, hogy mi megszabadulhassunk minden mi bűnös dolgunktól, és hogy igazából megbékélhessünk vele. Következő kijelentése a 27. versben Jézusnak azt, hogy békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ugye, hogyha az ember tényleg megismeri és elhiszi az Isten irántunk való szeretetét, akkor ez nyugtat. És tényleg ez egy olyan békességet ad, ami csak abból fakadhat, hogy mi szeretjük az Istent, mert ő szeretett minket. Szeretve vagyunk, mert szeretve és szeretve lenni. Ugye ez volt a fő elve jó Istennek is. És csak ez hat ránk emberekre is. És ez egy olyan békesség, amely minden nyugtalanságot elűz a szívünkből, és nincs okunk félni. Emlékszem, Ellen White-nak egy nagyon híres mondatára, hogy a hívő embernek egyetlen egy félelme kell, hogy legyen. Csak. Semmi. Lehet, hogy ezt is elmondtam már, elnézést érte. Csak attól kell, hogy féljünk, hogy el ne áruljuk az igazságot és azt a bizalmat, amellyel az Isten megtisztelt minket, hogy az ő gyermekeinek fogadott bennünket. Ha erre odafigyelünk, és ez számunkra a legfőbb életelv és cél, hogy el ne áruljuk az igazságot és azt a bizalmat, amelyet az Isten táplál felénk, akkor semmi mástól nem kell félnünk. Következő kijelentése Jézusnak. Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. És erre a garancia az, hogy ezt olyan valaki ígéri meg számunkra, hogy nem kell, hogy féljetek semmitől, akiben az ördögnek egy legapróbb atomja, vagy morzsá, vagy indítéka nincs meg. Ő mentes volt minden bűntől. És ez az erkölcsi lény ígéri ezt meg nekünk, hogyha tényleg hittel követjük, és megfogadjuk itt a búcsú beszédejében írt tanácsait, hogy van lakóhelyetek, hogy az utat is megmutattam nektek, tudhatjátok, kereshetitek, vizsgálhatjátok, hogy ehhez majd ezért az imáitokat meg is fogom hallgatni, sőt, a Szentlélek támogatását adom ehhez, hogy az én törvényeimnek az ismeretével áldalak meg benneteket, hogy ez segítsen titeket az életetekben, akkor, hogyha ez tényleg békességet és nyugalmat ad számunkra, akkor ezt nem akárki mondta. Egy olyan valaki mondta, akiben az ördögnek semmilyen nem volt. És hogyha ezt tényleg engedjük, hogy hasson az életünkbe, akkor a 15. fejezet 2. versében azt mondta, hogy ez akkor gyümölcsöt terem. És aki gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Hogy akkor egy hívő embernek az élete az abszolút nem öncélú. Akkor nem a saját sebeinknek a nyalogatása lesz az életünk, hanem az, hogy másokon tudjunk segíteni, és olyan gyümölcsöket, a Szentléleknek a gyümölcseit tudjuk teremni, amely őt dicsőíti meg magát, és ezzel mások is tudják dicsőíteni az Istent. És ennek az útja csak az, amit a 7. versben mond, a 15. fejezet 7. verse, hogyha én bennem maradtok, ugye itt a szőlőtőnek a szép példázatát mondta Jézus, ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az nektek. Hogyha valamit az Isten támogat, és valamit, hogyha szeretne, hogyha az életünkben kialakulna, akkor az ez. Ebből a belső békességből fakadó gyümölcstermés. És ezért ő munkálkodik. Ugye metszeget bennünket. Ami terméketlen a rész, azt levágja, hogy erősödjön egy olyan ág, egy olyan sarja, ami több gyümölcsöt hoz. Ugye kertészkedni, mindenki kertészkedett már, és tudjátok jól, hogy sokszor a csonkítás az mégis a fának az javára válik. Mert valami olyan fakad belőle, ami új sarj, és ami gyümölcsöt hoz. De a végeredményben a termés, a gyümölcs az mégiscsak friss, üde, zamatos, és, és, és örömet telik mindenkivel, mindenkinek. És ennek az útja csak az, hogyha Jézus azt mondta, hogy ha én bennem maradtok, és az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben. És megint csak nem arra gondolt itt Jézus, hogy az a farizeusi, írástudói gőggel és magabiztossággal és emberi tettrevágyással és büszkeséggel, hanem pont ellenkezőleg, azzal a lelki szegénységgel és a magunk elesettségének a tudatával, hogy egyedül, ha benne maradok, hogyha egyedül viszont szeretetből közeledek az Istenhez és az Isten parancsolataihoz, ez teszi lehetővé az ő benne való megmaradást. És hogy mindezt Jézus miért mondta el, ezeket beszéltem nektek a 11. versben, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm. Mi Jézusnak az öröme? Ugye Ézsaiás próféta könyvében ebben a nagyon szép messiási pillanatkép proféciában, az 53. fejezetben mondja róla a próféta, hogy ha ön lelkét áldozatul adja, magot lát. Ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít. Hogy szerintem ez lehet, de javítsatok ki majd, ha tévedek, de szerintem ez lehet az Isten öröme, Jézusnak az öröme, hogy nem hiába való áldozatot vállalni az emberért. Hogy ennek lesz gyümölcse, hogy majd elhangozhat a szózat, hogy nyissátok föl a kapukat, hogy bevonuljon az igaz nép, a hűség megőrzője. Igen, hogy lesz hatalmas sokaság, eljönnek napkeletről, napnyugatról, északról és délről, és letelepednek Ábrahámmal az Isten országában. Hogy nem hiába való volt küszködni ezzel a 12 tanítvánnyal, akik elárulnak, megtagadnak, elalszanak, hanem lesz haszna, lesz gyümölcse, lesz eredménye. És ezt látni, és ezt már láttuk kezdetektől fogva, és az a szép Jézusban, hogy nem azt nézi, hogy milyenek vagyunk, hanem hogy mivé válhatunk. És mindig ez a bizalomadás, ez a pozitív hozzáállás hozzánk, hogy nem lehet az, hogy hiába on csak vért. Ugye egy magyar költő is mondta, nem lehet az, hogy oly szent akarat sorvadozzon. Aztán a sors furcsa iróniája, hogy aztán később a 20. században egy másik magyar költő megcáfolta, és azt mondta, hogy de igen, lehet. De Jézusnál nem. És itt a 14. fejezet, itt a búcsú beszédei pont ezt erre bátorítanak, és ebben erősítenek meg bennünket, hogy igenis Jézus öröme be fog telni. És a bibliai proféciák szerint, Jelenések könyvének az utolsó lapjai szerint is el fog hangozni a szózat, hogy örüljünk és örvendezzünk, mert eljött a bárány mennyegzőjének a vacsorája, és az ő felesége elkészítette magát, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyorsba, mert a fehér gyorcs a szentek igazságos cselekedetei. Hogy lesz, igenis lesz egy igaz nép, egy megtisztult nép, akiknek az életében Jézus áldozata nem volt hiába való. Hogy a híres adventizmus létalapját szolgáló fejezet Jelenések könyvében a 14. ugye a hármas angyal üzenet, hogy el fog hangozni, és tényleg, mint repülő angyalok az égen fogják hirdetni az emberiségnek az utolsó mentő üzeneteket, és előtte ott a 14. fejezet első 5 versében egy csodálatos leírás a győző egyházról, hogy lesz ilyen, akik asszonyokkal nem fertőztetik meg magukat, mert szüzek. Ugye hűtlen egyházakkal ismerjük ugye a jelképet. Szájukban nem találtatik álnokság, követik a bárányt, valahova megy. És erről teljes bizonyossággal beszél a Szentírás, mert az utolsó lapjain a Szentírásnak ott van, hogy ezek az Isten igaz beszédei, hűek és igazak. És mi más lehetne a számunkra az, hogy ha tényleg ilyen igazak és biztosak ezek a kijelentések, akkor nem lehet az, hogy elnyomjanak bennünket a körülmények, a nehézségek, az egyre nehezedő életfeltételek, és hogy bármi is komorságnak adjon helyet az életünkben. Nem lehet, hogy ne ragadjon ránk az a Jézusi öröm, és ne teljék be bennünk, amiért fohászkodott is Jézus. Ugye tudjuk jól, hogy ezt a beszédét, amikor készültek az utolsó vacsorára, Jézus azt mondta, hogy én kívánva kívántam elfogyasztani veletek az utolsó húsvéti bárányt. Tehát neki ez egy oldhatatlan vágya volt, hogy ezeket még valahogy elmondhassa, és valahogy még fölfogják az ő tanítványai, hogy az ő örömük beteljen bennük, és a ti örömötök is beteljék. Mert ha csak Jézus életére tekintünk, és hát nagyon ajánlom a róla szóló White könyvet is, mert tehát láttátok azt Jézuson, hogy valamikor is olyan kedvetlen, búskomor és csügget volt. Azt hiszem 2 vagy 3 eset volt. Amikor sírt Jeruzsálem fölött, hogy Jeruzsálem, hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, de te nem akartad. Meg elszomorodott a farizeusok és az írástudóknak a kemény szívűségén. És amikor a végső és a legnagyobb fájdalom és gyötrődés számára, akkor amikor a helyébünkbe lépett, és mindannyiunknak a bűnét átvette. De harmadapra feltámadt. És ne feledjük el azt sem, hogy az utolsó vacsoráról elmenet dicséretet énekelve mentek el. És csak egy pár ellenválti gondolat még róla, hogy milyen volt a mi mesterünk. Szavaiból annyi együttérzés és derű sugárzott, hogy hallgatóit magával ragadta. Az az egyszerűség és őszinteség, ahogy még a nincsteleneket is megszólította, minden szavát megszenteltítette. És akik Istent mindenben a legfontosabbnak teszik az életükben, azok a legboldogabbak e világon. Nem tűnik el arcukról a mosoly és a derű. Az embert nem durvává, nyersé, rendetlenné vagy udvariatlanná teszi az evangélium, hanem éppen ellenkezőleg. Fölemeli, megnemesíti, ízlése kifinomul, ítélőképessége megszentelt lesz. És alkalmassá válik arra, hogy a Jézus által készített hazában való életet örökölje, amelyet azért ment el Jézus, hogy elkészítsen a számunkra. És hogyha tényleg ez így van, akkor az utolsó felhívás hozzánk, hogy tegyük félre a gáncsoskodó lelkületet, győzzük le a követelődző hajlamokat, hadd uralkodjék a derű és a kedvesség lelkülete. És ahol Jézus szeretete uralkodik, ott mások iránti gyengétség és figyelmesség él a szívekben. Úgyhogy kívánom mindannyiunk számára ezt a gyümölcsöt, és erősödjünk meg ezekben az Jézusi ígéretekben, és az igen biztos prófétai beszédnek a kijelentéseiben, mert a vége íme igen, minden igen jó lesz, ahogy a Szentírás beszél erről, és kívánom, hogy beteljék bennünk Jézus öröme, és a mi örömünk is beteljesedhessék. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük Jézusnak a búcsú beszédeit és az apostoli buzdítást, hogy noha mint bánkódók, de mindig örvendezők lehetünk ezen a világon. Köszönjük Jézus áldozatát, gondoskodását és biztatását arra vonatkozóan, hogy nyugodtak lehetünk, mert készítettél nekünk örök hajlékot a te országodban, és örökké veled lehetünk közösségben. Köszönjük, hogy ennek érdekében az utat is megjelölted, és biztossá tetted a számunkra az igen biztos prófétai beszéddel is. Köszönjük, hogy ezért imádkozhatunk. Köszönjük az igazságnak és a vigasztalásnak a lelkét, aki segít minket ezen az úton. És köszönjük azt is, hogy mindenkor bírhatjuk a te támogatásodat, a te gondviselésedet, és hogy te azért jöttél, hogy a te örömöd az beteljék bennünk, és a mi örömünk is beteljesedhessék azon, hogy igen jó véget akarsz te itt mindennek, és a Biblia legvége beszél arról, hogy igenis lesz egy megtisztult egyház, amely képes lehet arra, hogy egy örökké valóságon át a te közeliségedben lehessen. Segíts ebben mindannyiunkat, hogy elszántan ezt a kitűzött célt, ezt magunkévá tehessük, és minden reménységgel, hittel, szeretettel teljes életet élhessünk, míg eljuthatunk a te országodba. Amen.